Benne pedig Lobenwein Norbert, továbbra is a vendégünk itt a kettes szemrendszerben. Elindultunk a soproni évekkel mindenféle gyermekkori és politikai eseményt átvettünk, már mint ugye nagy politikai változásokat, ugye amikor gimnazista voltál, akkor volt a rendszerváltás, de hogy mi kell ahhoz, hogy két soproni gimnazista azt gondolja, hogy akkor figyelj, csináljunk valami nagy bulit, és akkor egyre nagyobb bulit, és akkor legyen volt fesztivál például.
Próbálok visszagondolni, hogy hogyan, miként zajlott ez. Azt tényleg én valamire a szerencse vagy a jóisten szerepét, azt szeretem hangsúlyozni, mert hogy biztos óriási szerepe van abban, hogy mondjuk az Olival például találkoztunk, a Zoli ugye 30, kiszámoltuk, megint egy ijesztő számot mondjunk, 88-ban kezdtünk el gimibe járni, az mennyi, 12, 36 éve ismerjük egymást, és vagyunk barátok, ráadásul.
Fülöp Zoltán.
Igen. Ráadásul úgy, hogy valóban tettestársak nevezni, mert bármi, amit mesélünk, mondtátok az akváriumot, vagy a fesztiválokat, vagy bármit, ami szinte bármit, egy-egy kivétel van talán, azt mi együtt csináljuk fele-felébe, hogy úgy mondjam, és olyan nagy jelentőség ennek a fele-felének azért nincs is, mert a helikopterről nézve az emberek biztos azt gondolnák, hogy hát micsoda nehéz lehet azt megoldani, hogy mondjuk pénzügyi bizalom kialakuljon közöttünk, hogy volt már vita az életünkben jó néhány, de mondjuk pénzügyi jellegű egy se volt, tehát az nem merült föl, hogy ne tennénk tűzbe egymásért a kezünket, és hát hogy alakult ez tulajdonképpen, arra emlékszem, hogy valami elsőbe is, miközben nem voltunk mi osztálytársak, csak évfolyamtársak, és a tornaóra volt az a testnevelés óra, ami összekötött minket, mert hogy akkor találkoztunk legálisan, mi igazából azzal töltöttük ezeket a közös perceket, hogy folyamatosan valamiféle eseménynek a szervezésén törtük a fejünket. Az események alatt a gimnáziumi diáknapot kell érteni, ahol mondjuk szerintem elsőben már vagy másodikban mi voltunk azok, akik elhívtuk a Galla Miklóst, meg DJ-skedtünk, meg műsort vezettünk, meg vetélkedő, meg másik gimivel közös dolgot találtunk ki, és egy idő után elkezdtünk olyan rendezvényeket szervezni, amik városi kereteket érintettek, a városi hasonló korosztálynak szóló programok voltak ezek, az volt a címe, hogy Micsoda Buli egyébként. Most, hogy Hungária nem sokára színpadra lép, szívesen próbózom, mert semmi közöm hozzá, csak rajongó voltam és vagyok.
És el fogsz menni egyébként?
Persze.
Tényleg?
Aznap lesz Zamárdiban a Zemcsem eseményünk, Charlie-val, szintén szívesen reklámozom, de én nem ott leszek, hanem a Népstadionban, Puskás Arénában a Hungárián a barátaimmal. Tehát Micsoda Buli néven szerveztük ezeket a bulikat, amik annyira jól sikerültek, mondjuk havonta, két havonta 800 kötőjel 1000 embert vonzott, hogy a városi műfháznak az igazgatója az érettségi évében, amikor a szüleink ezt nem engedték, hogy csináljuk, írt egy szerelmes levelet a szülőknek, hogy kéri szépen, hogy legalább csak kettőt.
Tehát ő kérte.
Igen, hát hozzunk létre újra.
De neked, téged mi hajtott akkor, amikor bármilyen rendezvényre, eseményre gondoltál, amit meg szerettél volna szervezni, vagy valami jó közösségi élményt hozzál létre, vagy egyáltalán az építkezés öröme? Tehát, hogy közösségnek akarsz valamit adni, vagy szeretsz valamit csak úgy létrehozni, vagy mi volt a drive e mögött?
Szerintem körülbelül olyasmi lehet, mint amikor szeret valaki verset írni a gimiben, vagy festeni valamit a szerelmének, vagy csak úgy. Egyfajta megnyilvánulásra akartanak lenni, egy önmegvalósítás, hogy mi az, amivel...
Kicsit felhív magadra a figyelmet.
Igen, szinte akkor biztos, csajozás. Hogy benne
csajozás. Akkor csajozás
benne volt, az biztos. Tehát az, hogy tudsz egy olyat létrehozni, amiről beszél a környezeted, az szerintem nem csak a színpadon állóknak, amiben ti jobban otthon vagytok, élmény, hanem annak is, aki ezt létre tudja hozni, aki a háttérben dolgozik azért, hogy ez megvalósuljon. Tehát azért én szoktam, nem hiszem, hogy ez nagy képűség lenne, mert hogy nincs benne ilyen faktor, akár tényleg művészetekhez hasonlítani, vagy művészekhez, nem a megvalósításnak a nívója miatt, hanem amilyen érzés lehet egy szobrot, egy festményt, egy nem tudom mit alkotni. Nekünk, akik az irodába, íróasztal mellett non-stop arról beszélgetünk, és telefonálgatunk, és próbáljuk egyre izgalmasabbá tenni azokat a produktumokat, amik a miénk. Ez körülbelül hasonló élmény elképzelni azt, hogy egyszer csak az elkészül, és a kezünkbe veszünk egy műsorfüzetet, hoztam volna most nektek, mert tényleg egy élmény megfogni azt, hogy papíron is a 20 21. században nem mindenki csinál ilyet. Mi azt fontosnak éreztük, hogy lapozhatóan érezzük és lássuk azt, hogy mennyire izgalmas dolgot hozunk létre. Most már egyébként nyilván nem csak mi ketten, hanem szívesen megemlítem mondjuk Vánca Panna kolléganőmet, aki a Sopron Festnek a vezetője, és ő sokkal fiatalabb nálunk, de olyan örömmel látom azt, hogy hasonló lelkesedéssel, intenzitással akarja ezeket az ügyeket létrehozni, vagyunk néhányan ilyenek.
Arról beszéltünk Dórival, hogy nagyjából mindenkinek az életében valamilyen ponton megszületik az a gondolat, hogy valami maradandót hozzon létre. Tegye fel a kezét, aki soha nem akart egy aranyos kis kávézót létrehozni, ami olyan, mint a Jó Barátokban, ugye? Vagy nem tudom, egy nagyobb közösségnek szervezni valamit, akár
mondjuk
egy fesztivált.
Mondjuk a
fiúk
behelyettesítheti kocsmának.
Igen, zenekart létrehozni, aztán azzal valamilyen nívós szintet elérni, de hogy az a meglátásom, hogy nagyon sokan ezt letesszük, mondjuk 80-90%-a az embereknek ezt így elhessegeti, vagy bele se kezd, vagy a felénél, háromnegyedénél valamilyen buktatónál abba hagyja. És izgalmas, hogy benned, most a Zoliba is valószínűleg, de te vagy itt a vendég, úgyhogy tényleg egyes szem első személyben választójára kérlek, hogy benned mi az, ami ilyenkor tovább löki a lelkesedést?
Hát egyrészt a kávézó, mint tudom, hogy az csak egy szimbólum akart lenni, de igen, konkrét kávézó nyitásban is sokszor gondolkodtam, meg volt is ilyesmi, amit megvalósítottunk. Én azt magamat annyira ismerem, hogy ezen a téren inkább felépíteni szeretem az, hogy ott legyek napi szinten, az tudom, hogy nehéz elképzelni annak, aki kívülről látja, hogy milyen jó tapultán állni, de amikor bemész a söntésbe, már a kifejezés is ronda szerintem, akkor látod, hogy a áru érkezik, rendelni kell, takarító, nem jött be a személyzet, annyi macerával jár, hogy egy idő után mindig fejbe kólintom magamat, meg az Olit is, amikor azon törjük a fejünket, hogy de jó lenne egy Jó Barátok jellegű kávézót üzemeltetni, vagy nyitni. De egyébként akkor, amikor mondjuk az életpályánkat így visszanézünk, szerintem elengedhetetlen, hogy időről időre jöttek olyan inspiráló pillanatok, amik tovább tudtak lökni minket, olyan sikerek, olyan társaságok, akikkel megismerkedtünk, és bíztattak minket, nem szó szerint, hanem egyfajta motivációt jelentettek abban az értelemben, hogy van értelme annak, amit csinálunk, és nem akarom túl sokszor elmondani ezt a szerencsefaktort, de mert hogy egyébként nyilván nem csak szerencse, hanem benne van az, hogy milyen neveltetésűek vagyunk, milyen hozzáállással álltunk hozzá, vagy viseltettünk a dolgaink iránt.
Mert hogy milyen, hogy ki kell tartani?
Akár az, hogy ki kell tartani, akár az, hogy mondjuk az első pillanattól, amikor vittük a gimnazistaként a szüleinktől kölcsöngét kocsikkal az eszközöket, és építettünk, és bontottunk, és fáradhatatlanak voltunk. Az mind a kettőnkre jellemző volt, és egy kicsit közhelynek tűnik, de hogy nagyon tisztességesen próbáltunk hozzáállni ahhoz, ami nekünk a feladatunk volt, és akkor itt bejön a tisztesség mellé újra a szerencsefaktor, hogy azt gondolom, hogy az, hogy mondjuk fölfigyelt ránk az a szigetes kör, akiket mondjuk a legelejétől Gerendai Karcsi, meg a Müller Péterrel baráti jó viszonyban voltunk, de az, hogy amikor egy új ötlet kapcsán volt kihez nyúlni, azok azért mi voltunk, és ebben azért biztos, hogy nagy szerepe van annak, hogy úgy ismertek meg minket a soproni tevékenységeink során, hogy ez két olyan fiú, akik még nem óriási dolgot alkotnak, de
bennük van,
de bennük
a lehetőség,
van a lehetőség, meg a tisztességet fölmérték, és sokszor sajnos, vagy nem sajnos, amikor mondjuk csalódunk abban egy-egy új munkatárs kapcsán, vagy egy együttműködés kapcsán, hogy nincs meg az a kitartás, meg az a
alázat,
igen, elkötelezettség, ami bennünk megvolt, akkor sokszor magunkhoz mérjük ezt a dolgot, hogy így Zolival beszélünk, hogy emlékszel, amikor 30 éve azt mondta a Müller, hogy vagy a Karcsi, hogy nincs-e kedvetek megcsinálni a Szigetnek, a nem tudom mit, és éjjel-nappal ezen dolgoztunk azért, hogy nem érdekelt, hogy mit kapunk érte, csak annyira szerelmesek voltunk az ügybe. Ezt nagyon örömmel látom, amikor körülöttünk azért vannak jó néhányan ilyenek, és elgondolkodtat, amikor meg azt látjuk, hogy nem tudjuk átadni valakinek ugyanezt ezt a hozzáállást.
Szerinted mennyire volt jellemző az, vagy mennyire meghatározó az, hogy ez a 90-es években történt Magyarországon?
Szerintem nagyon nagy jelentősége van. Eleve mi 90-es éves ású vidék, a mi szerepünk, nyilván egy nyugat-magyarországi vidék, de mégis azért mi úgy gondoltunk arra, amilyen híreket Budapestről hallottunk, a Fekete Lyuk, az ilyen-olyan fesztivál kezdeményezések, a tilos az á, és az összes többi izgalmas dolog, hogy micsoda élet van Budapesten, és mi ebből akartunk egy picit ellopni a kisvárosunkba. Egyébként pedig az, hogy ez 30 éve volt, és nem a 2020-as években, az akkor szokott sokszor eszembe jutni, amikor valaki azt kérdezi, hogy milyen tanácsot adnék annak, aki most akar hasonlót elindítani, mint mi. Igazán nem tudnék tanácsot adni, mert a mi helyzetünk az annyiban egészen más volt, hogy azért ez eléggé vad kapitalizmus volt az a 90-es évek, amikor mi elindultunk 92-93 terén, környékén, hogy más nem mondjak, mondjuk az, hogy egy zenekar vagy egy technikai stáb, amikor megérkezett a fesztiválra, és mondjuk fölmerült egy pár év után, hogy számlát kérjünk tőlük, az egy történelmi pillanat volt, hiszen, és nagyon nehéz volt rábeszélni arra.
De emlékszem erre, igen, hogy volt ez a számla.
Ki az a köcsög, aki számlát kér?
Számlaképes, vagy milyen képes?
Mindenre képes
vagyok, de mi ez?
Akkor azt mondod, hogy most nem is sikerülne két soproni 19 éves gyereknek egy ilyen volt szintű fesztivált összegründolni?
Hát azt mondom, hogy erre nem tudok válaszolni, mert hogy ahogy mi csináltuk, ugyanazt a receptet biztos, hogy nem ajánlám senkinek, mert azt nem lehet 2020-ban ugyanígy fölépíteni. Ott tényleg az volt, hogy egy kaláka családi eszközökből barkácsoltunk össze mindent. Van, amit át tudok adni, vagy javasolni tudok, hogy ugyanaz az a odaadás, ami jellemző volt ránk, azt muszáj megtartani, de nagyon sok olyan eleme van, amit 2020-ban nem lehet így elindítani. Ennek ellenére, vagy ezzel együtt tök örömmel látom azt, hogy rengeteg olyan fiatal van, aki baromi izgalmas, kisebb vagy akár nagyobb projektet hoz létre, és sokszor nyilván mi magunk nézzük, hogy próbáljuk ellesni azokat a praktikákat, taktikákat és ötleteket, meg akár média felületek használatát, ami nekik természetesen jön. Mi meg egy csomó pénzt költünk rá, és soha nem tudunk olyat alkotni, mint ami nekik sikerül.
Mikor történt ez meg? Szóval milyen ponton, hogy megkeresett benneteket a Sziget, és hogy az már az a pont volt-e, amikor ez a szenvedély egyszer csak már akár bizniszé is válhatott? Szóval, hogy felfogtátok azt, hogy ez lehet hivatás, ebből esetleg lehet egy hosszantartó munka, tehát hogy ez nem csak arról szól, hogy csináljunk jobb bulikat, hanem most már valószínűleg ezzel fogunk foglalkozni. Ez egybeesik? Tehát gyakorlatilag profivá válás?
Ja, 93-ban kezdtük mi a Volt Fesztivált, és mondjuk az ilyen tartósabbnak mondható eseményeinket, és néhány évvel később, 96 volt az az év emlékeim szerint, amikor engem a Müller Péter hívott föl, egyébként egy ilyen nagyon fura helyzet, már sokszor elmeséltem, de akkor röviden elmondom most, és hát, nyugodtan, valaki nem tudja.
Mindig van, aki nem tudja, igen. Neked Uncsi másnak.
Igen, lehet. Most kapcsolnak el sokan. Ugye volt egy olyan Volt Fesztivál, akkoriban mindig húsvét vasárnap tartottuk a Voltot, az volt a főnap, és olyannyira gyerekcipőben járt minden, hogy tulajdonképpen self-made man-ként mi voltunk a sörcsaposok, a jegyszedők, a színpadmesterek és minden más egyszerre, és egy nagyon nagy csúszás volt a programban. A Kispálék akkor nagyon csúcson voltak, mindenki őket ünnepelte, és már egy órát csúsztunk, Péter kérte, Müller Péter, Sziámi, hogy lassan most már következnének, valamit tegyek. De ezt nem kezeltem jól, ezt a helyzetet, ezért mondta, hogy akkor viszont ők elmennének haza, adjam oda a gázsijukat.
De nem kezelted jól ezt a helyzetet, azt hogy kell elkezdeni? Azt mondtad, hogy jó, hát várjatok még egy kicsit, mert még nem.
Nagyon elkapott az a hangulat, hogy óriási sikere volt a Kispáléknak, és még egy dalt engedtem nekik, és az akkor már tényleg nem kellett volna, hogy beleférjen.
Túlcsordult a pohár.
És hát persze a Sziámi is akkor ugye nagyon népszerű volt eleve, ugye Kispál után következtek a programban, úgyhogy lehet sejteni, mennyire szerették őket. Én pedig fölmentem a színpadra, és elmondtam a közönségnek, hogy hát a Péter sajnos felvette a gázsit, és lelépett, úgyhogy ők nem következnek most.
De az első részét is elmesélted a közönségnek, hogy gázsival együtt lépett le?
Úgy emlékszem, igen.
De ne, akkor nem tüntetted fel túl jól színbe őket.
Nem volt egy korrektet, hát megtanultam, hogy ezt értem. Minden esetre hát nem mobiltelefonon hívott a Péter, mert nem volt akkor még olyan, hanem a szüleim üzenetrögzítőjén hallgattam meg másnap az ő dörgedelmes üzenetét, ami arról szól, hogy be fog perelni, hogyha ezt nem teszem valahogy jóvá, és hát remegő hangon, remegő kézzel fölhívtam. akkor egy órát másfélvel beszélgettünk, és úgy sikerült elválnunk, hogy két nap múlva fölhívott, hogy nem akarok-e a Szigetnél dolgozni, mert nem tudom, mi volt az, ami ennyire...
Nagyon nagy bocsánatot kérhettél akkor.
Ezt lehet, hogy Szabó Péternek tanítaniak el, hogy mit mondhattam akkor. Már nem emlékszem rá, de minden esetre azzal hívott, hogy indul egy új projektjük, aminek az volt a lényege, hogy a összes budapesti fürdőben szeretnének egy nyári rendezvénysorozatot, hogy legyen élet a fürdőkben, és hogy ezt nem akarom én vezetni. És hát 21-22 éves voltam, tulajdonképpen nem merült fel, hogy nemet mondjak, hanem
mindenre képes vagy, nem?
El sem tudtam képzelni, hogy ilyen történhet velem. Akkor még a Lónyai utcában volt a Szigeti Iroda, ő meg a Gerendai Karcsi fogadott, és hát onnantól vagyok velük, vagy de ez voltam
volt
velük.
De ez volt az alapötlete a Szigetnek akkor? Tehát nem is az volt, hogy egy helyszín van, és Sziget, hanem...
Nem, mert akkor már volt Sziget.
Sziget akkor már volt.
Ja, ugye, jaj, annak az égisze a side project. Volna a side project.
Akkor a Demszky volt a főpolgármester, és ez a Demszkyvel közös ötletük volt a Péternek és a Demszky főpolgármester úrnak, és elkezdtem dolgozni akkor...
És annak mi volt a neve akkor annak a...
A cégnek?
Nem magának ennek az
ennek
éventnek.
A projektnek? Nem volt szerintem, azt hiszem talán... valami fürdővel kapcsolatos, de
Happarti.
Mindenhol már, tehát voltunk a említett Széchenyi fürdőben is, a Gellértben, Rudasban, nagyon sok helyszínen, de hát az nagyon-nagyon kellemes időszak volt. A Péternek az akkori felesége, Vidó Andi volt a társam, mi ketten voltunk, akik ezt a projektet vittük, és hát tulajdonképpen az egy jutalomjáték volt az életemben, hogy megtanulhattam úgy közösségben, meg hát most tényleg mesélhetnék arról, hogy én nekem ott kellett lennem a Fürdő RT-nek az ilyen igazgatósági ülésein 21 évesen, amikor most köztünk szóval full másnaposan azt sem tudtam, hogy hol vagyok, de én azért elmentem, és fogalmam nem volt, hogy ilyen környezetben hogyan kell viselkedni, de megtanulhattam, tehát egy jó lehetőség volt, hogy ott ezt végigvittem. Ez egy néhány évig tartó projekt volt, nem ennek köszönhetően, de mivel ez a Sziget keretein belül zajlott, azért a kettő nagyon könnyen összemosódott, és én a Szigetnél is nagyon gyorsan elkezdtem sok-sok területen munkát kapni. A Volt Fesztivált ezzel párhuzamosan vittem már, és tulajdonképpen jöttek azok az időszakok, amikor közös ügyeket kezdtünk el építeni. 2007-ben jött a Balatonszand ötlete, ami most nem, talán nem baj, ha elmondom, hogy ez igazából a mi ötletünk volt, és mi tartottuk, mi hittünk benne, hogy ezt érdemes elindítani a Balatonon egy új projektet. Rábeszéltük a Szigetet, és mondhatom azt, hogy egy 10 éven keresztül egy olyan karrierje volt annak, hogy sokszor erősebb volt mondjuk pénzügyi szempontból, mint a Sziget.
Még annyit így a hírek előtt, hogy a szüleid, vagy a családod, ők nem úgy álltak, jó kisfiam, mert lehet ezt a fesztiválos bohóckodást, de valamikor helyezkedsz el valami munkahelyen.
Érdekes,
vagy
hogy nem.
Vagy mikor fogsz egyetemre menni, tovább tanulni?
Szerintem ők a gimnáziumi évek alatt, amikor látták, hogy én mindig valami mást akarok csinálni, mint amit kell, már hamar rájöttek arra, hogy nagyon nem fog az menni, hogyha engem bárki irányítani akar.
Mm-hmm. És ezt milyen jól tették. Tessék, és milyen jó rövid választ kaptunk erre határozottan.
Igen, próbáltam röviden összefoglalni ezt a néhány évet,
amit megharcoltatok, rendben van. Hát akkor kedves kettes számrendszer hallgatók, jövünk vissza természetesen a hírek után Robin vagy Norbertával.